Bagossy Levente díszleteivel, hogyha úgy tetszik, akkor turnézunk körülbelül 2 éve, hiszen 2022. novemberében nyitottuk meg ezt a remek kiállítást először Bukarestbe a Román Nemzeti Színházi Fesztivál részeként. Majd ezt követően tavaly az Európai Kulturális Főváros kapcsán Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozóra vittük el. Idén májusban az Aradi Új Színház Fesztiválon láthatta a közönség, nem olyan rég pedig Nagyváradon a Szent László napok keretében a Párcimi Keresztény Egyetem művészeti kara fogadta be a kiállítást. Most meg Marosvásárhelyre hoztuk el, mi régóta partnerei vagyunk a forgatagnak. Idén a Bágyi Balázs nyűkvartettet, illetve ezt a remek kiállítást és Bagossy Leventét hoztuk a vásárhelyieknek. És hát az sem titok, hogy megy tovább a kiállítás, hiszen szeptember 16-án Székelyudvarhelyen a Dráma kortárs színházi találkozón fogjuk újra bemutatni. Néha-néha Levent azt mondja, hogy már unja ő megnézni ezeket, és szeretné lecserélni, mi meg nem hagyjuk, természetesen ezt visszük tovább a következő állomásokra is, de azt hiszem, hogy ez egy olyan kapcsolat lett, amit érdemes tovább vinni, és érdemes máshol is bemutatni magát a kiállítást, és hát Levente munkáit.
Lesz még következő állomás Udvarhely után? Elárulható?
Még nem tudjuk, hogy lesz a következő állomás. Hogyha ilyen szakmai titkokat elárulhatok, akkor Levente nem tagadta, hogy őrül annak, hogy nem otthon kerülgeti a maketteket, hanem szállítjuk mi mindenfele. De a viccet félretéve, igen, én örülnék neki, hogyha még néhány állomáson ezeket be tudnám mutatni. Ez mindig megkérem Leventét, hogy áruljon hozzá.
Most abba fogok belekapaszkodni, amit mondtál, hogy hát lecserélni ezt a kiállítást. Na most itt tényleg több évnek, több évtizednek a termése látható. Ez a legjava? Vagy ezek a kedvencek, amiket láthatunk?
Nem ez a legjava. Mindegyiket szeretem. Külön-külön a saját gyermekemnek tekintem minden egyes elkészült opuszt. Nem is tudom már, hogy milyen szempontok szerint válogattunk talán, hogy az autóba hogyan férnek be, hogy ne a legnagyobbakat vigyük, tehát hogy mindenféléből legyen. Szórakoztató műfajból, társadalomkritikai, nem tudom, tehát hogy próbáltam valami nagyon színes, vegyes. Nincs egy rendezőtől kétféle díszletterv, tehát hogy ez is egy szempont volt. Kicsi a lakás, és igen, ez most már egyre inkább egy kényszer, hogy mindig forogjon valamerre, valamilyen kiállításon egy bizonyos rész az anyagnak, hogy elférjünk otthon. Hát körülbelül olyan a 80 és 100 között van a számuk ezeknek a dobozoknak. Olyan 25 éves korom óta tervezek díszleteket, még a egyetemi éveim, utolsó éveiben kezdtem el ezzel foglalkozni, amikor a bátyám színház rendezővé vált, és akkor engem a főiskola grafika tanszékéről hívott mindig, hogy hát segítsek már neki a Vas utcában realizálni a diploma rendezéseihez valami kis teret.
Tehát ő a hibás akkor, hogy...
Igen, igen, igen.
Átlandult.
Illetve hát van a családunkban egy öreg Bagossy László, aki a Pécsi Kisszínháznak volt az igazgató rendezője. Hát kisebb feladatokat már ott is kaptam az egyetemi színpadon, Kisszínházban, a pécsi nyári színházakban. Először csak díszletőrként voltam jelen, tehát végigjártam a ranglétrát, aztán később mások díszleteit, Bachmann Zoltán, Eck Imre, a híres koreográfus díszlettervező terveit kellett megvalósítani, és aztán az utolsó időkben már én is kaptam kisebb stúdió színházas feladatokat. Ezekből az időkből sajnos nem maradtak meg modellek. Valahogy ekkor még nem forrott ki ez a modellkészítő hajlamom.
A grafikusi vénát teljes mértékben elnyomta a díszlettervezői?
Nem is annyira díszlettervezés nyomta el, hanem egyre ritkábbá váltak a plakát megrendelések. Én kifejezetten plakát, színházi, kulturális plakát műfajban voltam otthon, és a képzőművészeti főiskolán ezt nagyon támogatták a tanszéken. És aztán egyre kevésbé kerültek már utcai plakátok a metrókba, és erre-arra. Tehát ez most már kezd kihalni ez a műfaj.
Most mondotta, hogy tényleg nincs kettő egyforma, meg hát azonos rendezőstől sem. Nyilván nagyon-nagyon sok stílust láthatunk itt most ennek a kiállításnak a keretében. Talán azt is mondhatnánk, hogy ön járja a maga útját, hiszen nagyon különbözőek, nagyon változatosak, minimalisták is, barokkosak is, tehát nagyon-nagyon sokféle dolog van, de viszont így van ez. Egy díszlettervező járhatja-e felhőtlenül a maga útját, vagy azért a rendezőnek ott van a szava, vagy hogy van ez?
Hát nem csak a rendezőnek, hanem a szerzőnek legfőképpen. Tehát én mindig azt próbálom először megfejteni, hogy mit akarhatott vajon a darab szerzője, írója. És akkor az egy következő menet, hogy ezt milyen irányba szeretné a rendező elvinni, mi erről az ő elgondolása. És akkor ezeket összetéve, illetve a színház technikai és anyagi lehetőségeit is hozzá rendelve születik meg valami. Én magamat nem szeretem különösebben előtérbe tolni. Az én önmegvalósításom az, hogy milyen minőségben készítem el ezeket a kis modelleket, de egyébként az, hogy mi ez a modell, azt közösen találjuk ki. Tehát itt nagyon sokféle szempontnak meg kell felelni. Nekem egyáltalán nincsenek ilyen ambícióim, hogy valami nagyon sajátos, jól felismerhető, csak Bagosi Leventére jellemző stílust próbáljak létrehozni.
De azért gondolom részleteiben, ha megnézzük, hát nyilván, hogy nagyon sok mindenben felfedezhetjük. Ez most, nem tudom, talán egy kicsit szerénykedik is ezzel, hogy nem tolja előtérbe, de hát a keze jegye ott van, akár a részletekben, akár azok megvonásában.
Hát nyilván ez kívülről jobban látszik, de mondom, a törekvés nincs meg bennem, tehát nem szempont, vagy egy utolsó szempont ez. Nem, a felismerhetőségre egyáltalán nem törekszem, hogy a kézjegyem rajta legyen. Problémákat oldunk meg, egy darabnak a bonyolíthatósága a fontos. Időnként arra törekszünk, hogy esztétikus legyen a díszlet, máskor ez egyáltalán nem szempont, tehát nagyon sokféle helyzet van, ez is az érdekes a színházban, hogy nincs két egyforma munka. Egyre inkább akkor érzem jól magam, hogyha mindenki jól érzi magát a előadásban, akkor tudnak jó díszletek is születni. Még soha nem dicsérték meg úgy díszletemet, hogy ne lett volna jó az előadás például. Tehát ez mindig valahogy együtt járnak. Nem lehet szétválasztani a kettőt.
A meghökkentés olykor fontos, vagy jó dolog, hiszen itt van egy Shakespeare Hamlet díszlet, hát ember legyen a talpán, aki anélkül, hogy elolvassa, megmondja, hogy ez ehhez készült, hiszen csontvázak ülnek a nézőtéren, ezt most így eláruljuk a hallgatóknak.
Igen, hát ez nem is egy akármilyen nézőtér, hanem egy foci stadion. Van, hogy a meghökkentés is szempont, de ugye erről mindenkinek beugrik valami, hogy mindenki ismeri a Hamlet történetet, és a focipályákról is beugrik valami, vagy a foci stadionokról. De ez nem mindig szempont. Van, hogy a tér az teljesen egy háttér dolog, és nem kell neki előtérbe tolakodni. Nincs olyan vizuális esztétikája, ami említésre méltó lenne.
Erre olykor kell törekedni, hogy az előtérbe tolakodást visszahúzni, tehát ne vegye el a főszerepet a díszlet?
Volt már, hogy okos rendező rám szólt, hogy na ezt dobjuk ki, azt is dobjuk ki. Mácsai Pállal dolgoztam egyszer úgy, hogy csináltam neki egy nagyon szép kis gazdag barokk rézmetszet stílusú teret a Finito című előadáshoz, és ezt ő szépen letisztította magának, kipakolt, amire úgy érezte, hogy sok. De ez engem egyáltalán nem zavart, utána azt gondolták, hogy én voltam ilyen okos, hogy ennyire a dicsőséget, azt mindig én aratom le a díszletért. Tehát, hogy...
Nem szokta fájlalni ilyenkor a nagyon jó ötleteit, meg a kreatív dolgait, amiket kidobálnak?
Nem, egyáltalán nem. Mert akkor jó az ötlet, hogyha működik az előadásban, úgy önmagában. Persze, mint egy kiállított tárgy, lehet érdekes, szép, de azért mégiscsak a színházért van ez a dolog. Tehát ez egy alkalmazott művészet. Ez egy speciális helyzet, amiben én vagyok, hogy ilyen kiállítható állapotban vannak hozva ezek a tulajdonképpen tervek. erején plusz energiákat szoktam fordítani, és ezután a hosszú turné után még inkább ez szempont lesz, hogy figyeljek erre még.
Tehát ezek a makettek gyakorlatilag már egy picit, nem is tudom, módosultak a színpad képhez képest?
Nem, a színpadképhez képest nem, egyáltalán nem. Tehát igyekszem ezt lemásolni a kivitelezéskor. Tehát ezért készülnek, hogy ne érjen minket meglepetés. Próbáljuk pontosan ugyanezt visszaadni. Kisebb dolgok persze belekerülnek a darab folyamán, kisebb-nagyobb ötletecskék, de alapvetően a lényegét tekintve nem szokott nagyon változni.
Mi az, ami elsősorban is hat önre egy-egy darab elolvasásakor? A hangulatába merül bele, azt vetítené ki majd a színpad képbe, vagy a kor, vagy mi szokott ez lenni, ami meghatározó? Vagy hogy indul el?
Valahogy egy kollégám fogalmazta meg így, hogy a szagát kell megérezni a dolognak. Én egy picit próbálok távolságtartó lenni az írott darabbal kapcsolatban. Tehát tényleg valahogy a felületen próbálom megközelíteni, nem akarom beleélni magam különösebben, nem akarom megrendezni az előadást. Ez is egy kényszer, hogy az ember próbálja elképzelni a jeleneteket, és akkor azon vesz észre magát, hogy rendezi a darabot. Létre kell hoznom egy olyan masinériát, egy gépezetet, amit majd aztán a rendező meg a színészek fognak működtetni, és ezt nekem el kell fogadni, hogy bizonyos helyzetekben ők egész mást gondolnak a térről, és máshogy használják, mint ahogy azt én elképzeltem. És sokszor sokkal jobb dolgok születnek így, mint amire én gondoltam így elsőre.
Hát a csillogást és a villogást azt mindenképpen kerüli, tehát ez látszik ezekből a makettekből, sőt, még az is felvetődött a tegnap, most egy kicsit ismétlem a megnyitó problémáit, hogy van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen patinája, egy ilyen régisége, idézőjeles régisége ezeknek a világoknak, amelyeket megteremt a színpadon. Na már most vannak ilyen vesszőparipák, amelyek olykor-olykor visszatérnek?
Hát lehet, hogy ez vesző paripa, én azt gondolom, hogy az életünk ilyen, hogy a patina az így ott van rajtunk az arcunkon, ahogy beszélünk, ott van mögötte az egész sorsunk, akinek erre van füle, szeme, az látja, és szerintem ez érdekes egy emberben, ezt látni ezt a történetet az arcán, és egy díszletben is ezt nagyon érdekesnek találom, ahogy megöregszik egy felület, egy hajdan gazdagon díszített historizáló épület, ahogy lebomlik róla a stukkó dísz. Ez számomra érdekes. És erre ez nagyon sok szerzői műre rímel, tehát hogy nem kell ezt különösebben erőltetnem. De előfordultak olyanok is, hogy egy teljesen high-tech, makulátlan belső teret kellett létrehoznom. Ez kétségtelen, hogy egy kicsit nehezebbre esett, és kértem is segítséget kívülről, dizájnereket, belső építészeket megkérdeztem, hogy mi ma a trendi, miért? Tehát, hogy nem szégyellem én ezt, hogy ezt meg kell tanulnom, mert nem ez az én világom.
Ugye a tervező grafikától indult el a díszlettervezés útján, de hát a díszlettervezés annyi mindent feltételez még. Ezt így lassan-lassan sajátította el, amit az imént is említett, építészet van benne, művészet, művészettörténet, minden az égvilágon, technikai bravúrok.
Hát egyrészt az ember fiatal korában azt gondolja, hogy ért mindenhez, tehát hogy itt nincs semmi probléma. Nekem megvolt a kellő önbizalmam, színházi családban nevelkedtem, rendező apuka, a bátyám később rendező lett. Tehát egy nagy adag önbizalommal ugrottam neki, és nagyon bátor dolgokat mertem csinálni. Az ember egyre gyávább lesz, hogy öregszik, és óvatosabban nyúl a dolgokhoz. Ugyanakkor, mivel tervezőgrafika szakon végeztem, egy kicsit kívülről is néztem ezt a dolgot, és egy kicsit komplexusos is voltam amiatt, hogy nekem nincs meg az a szakmai tudásom, ami egy díszlet szakot végzett hallgatónak megvolt. Úgyhogy tetejében nem is vagyok nagyon jó kommunikátor, azt gondolom magamról, úgyhogy erre találtam ki magamnak ezt a nagyon precízen lemodellezek egy teret dolgot, és ez működött is az első pillanattól, éreztem a hatást, amit kivált a színháziakból, színészekből. Ugye egy ilyen modellnek az a története, hogy az ember elkezdi mutogatni először csak a rendezőnek, aztán a színházigazgatóságnak, utána olvasó próbán a színészek is megismerkednek a térrel, és utána megy a különböző műhelyekbe, az asztalosokhoz, a lakatosokhoz, és legvégül a festőműhelybe. Tehát van egy hosszú útja egy ilyen modellnek, és minden honnét nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy működő munkamódszer. Jó lehet, viszonylag kevesen űzik ezt a makettezés műfajt.
Amikor meglátja első ízben felépítve azt a színpadtervet, amit addig csak ott papíron vagy akár a kicsi makettek révén képzelte, ez milyen érzés?
Hát fokozatosan látom én ezt meg, mert a gyártás alatt végig nyomon kísérem a különböző elemeknek az elkészültét. Nagyon jó érzés, amikor az a jó érzés, amikor először bevilágítják a díszletet. Van egy ilyen világosító próba, ez többnyire éjszaka próba után szokott kezdődni, és akkor kell életre igazán. Tehát akkor nyílnak ki olyan dimenziói, amit én magam se tudtam elképzelni, hogy mi működik, mi nem, a festőisége. Igen, az nagyon jó érzés, amikor bejönnek először a színészek a díszletbe, és akkor nézem az arcukat, hogy milyen hatást vált ki belőlük. Hogy szidják, hogy hát ez nem így volt, hát nem így jött, itt nem férek el, hát Levente, ilyen is van, és olyan is van, hogy de boldog vagyok, hogy ebbe a díszletbe lehetek, és hogy de jó ez, és múltkor bejött a Básti Juli, meglátta először a díszletet, és mondta, hogy gyerekek, tök mindegy, hogy milyen szar előadást fogunk itt csinálni, ez annyira jó ez a díszlet, hogy ezt fél óráig el lehet nézegetni. Mindezt úgy mondta, hogy nem tudta, hogy én is ott ülök hátul a sötétben, tehát nem engem akart szembe dicsérni. Szóval vannak ilyen jó pillanatok.